A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Gereben Mátyás, a CPI Hungary Country Manager-e a napvendége. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, ingatlan piacról, fejlesztésről, befektetésről, kezelésről, közben itt a szünetben is folyt köztünk a diskurzus. De én mondtam, hogy van egy alapvető közlemény a CPI-nak, amit én azért szívesen idehoznék, mert nagyon érdekel ez a hármasság, vagy kétsebesség egész pontosan. Ugye ez így szólt, a megállapítás kétsebességes lett, az a ingatlanpiac, a hotelek és retailek húztak, pont az irodák lassultak. Visszafogott befektetői aktivitás, ez jellemezte a piacot 25-ben, ezt is a CPI szakértői állapították meg.
Így van. Ugye beszélgettünk arról, hogy az ingatlan szegmenseknek különböző amplitúdója van, ez szerintem most tetten érhető abszolút. Az látszódik, hogy az elmúlt évek trendjeit nézzük, akkor a közép-kelet-európai és a budapesti turisztikai mutatók is historikus magasságokban vannak. Lehet, hogy egyébként a turisták összetétele, illetve minőségi fogyasztása az változik, vagy az nem annyira magas szintű, de az eltöltött éjszakák száma, illetve a hoteleknek az összbevételei folyamatosan növekszik. Ezt mi is látjuk, és ennek a pozitív trendnek a hatására mi léptünk és tudtunk nyitni vagy fejleszteni az elmúlt időszakban két új szállodát is, ezzel itt a budapesti portfóliunk 5 szállodára növekedett. Egyébként ez is egy érdekes történet, mert a Mérleg utcában lévő két most elkészült szállodánk, a Vibe Downtown és a Chain Budapest, mind a kettő Mamaison láncolatnak a tagja. Ezeket még Covid előtt 2018-ba kezdtük el megépíteni, hisz az ingatlanok már megvoltak, a helyszín ugye ott gyakorlatilag a Lánchíd lábánál tökéletes volt a turizmusra, de jött a Covid, és gyakorlatilag 5 évig befagyasztottuk ezeknek a szállodáknak a megépítését, de az utóbbi időben látva ezt a trendet, meg látva azt, hogy egyébként a turizmus, illetve a szállodafejlesztésre van megfelelő finanszírozási forma, és a bankok is nyitottak erre, ezért újra elkezdtük a fejlesztéseket, és azt látjuk, hogy ez a két szálloda, ez most tavaly nyílt meg, félelmetesen jó számokat hoznak. Nekünk van egy nagyon pozitív hozzáállásunk és elvárásunk a budapesti turizmussal és szállodapiaccal, és egyébként a közép-kelet-európaival is. Talán a hallgatók nem tudják, de a CPI az egy cseh tulajdonú cég. Mi erősen jelen vagyunk Prágában, Varsóban, ugyanúgy úgy hotelekkel is, és azt látjuk, hogy ez a fajta trend, ez a fajta érdeklődés a közép-kelet-európai nagyvárosok irányába, ez egészen hasonló.
4 csillagot, 5 csillagot
jelenti. Ez a 4 csillagot, 5 csillagot jelenti, illetve én azt látom, most ugye a két új szállodánk az egyik 4 csillag, a másik 4 csillag superior, tehát mi ezekbe a szegmensekbe gondolkodtunk, tekintve, hogy lokációt és szolgáltatást tekintve mi ebben láttuk a legnagyobb lehetőséget, de egyébként azt is érzékeljük, hogy azért a 3 csillag budgetpad kategóriában is a kereslet az megvan. És itt, hogyha egy picit kitekintek egyébként a nyugat-európai városoknak a szállodai szoba per lakos arányára, akkor Budapest még mindig le van maradva ezzel kapcsolatban, tehát van még felvevő képesség, csökken. Nyilván ezek miatt lassul a szállodafejlesztéseknek a mértéke, de még mindig van potenciál, hogy a jó helyeken nem a tucat dizájnnal rendelkező szállodáknak szerintem még van létezik.
Tehát az egyediség az fontos.
Így van, az fog, így van.
Retail?
Retail az egy érdekes dolog, hál' Istennek a retail megy Magyarországon, amiben van egy ambivalencia, hisz, és talán a korábbi adásokban már mondtam ezt az érdekes adatot, hogyha az elmúlt pár év átlagát néztük, és itt most pont 2025-ről tudok pontos adatokat mondani, hány új kiskereskedelmi játékos lépett be magyar piacra, és ehhez képest itt a Közép-Kelet-Európában ugyanez az arány hogy néz ki. 2025-ben ennek a száma Csehországban talán 93 volt, Lengyelországban egy párral kevesebb 87.
Nálunk 20?
3. ez is mutatja azt az arányt, hogy az a fajta bizalmatlanság az ország irányába, az a fajta jogszabályi környezetnek az instabilitása, az nagyon nem ösztönözte a kiskereskedőket, a retailereket, hogy itt kialakítsanak láncolatokat, hisz hogyha most tényleg mondok egy példát, egy Massimo Dutti, pont ők a Inditex csoport tagja, de bármelyik más külföldi brand, ami Nyugat-Európában létezik, minden városban ott van, hogyha ő úgy dönt, hogy ide expandál, ide fejlődik Magyarországra, akkor az nem azt jelenti, hogy kivesz egy-két bérleményt, hanem azt jelenti, hogy neki egy nagyon komoly ellátási bázist kell kiépíteni. A raktárakkal valószínű, hogy több olyan alkalmazottal, aki nem csak a boltokban, hanem a magyarországi működésért is felállt, tehát az egy investíció. Ez az investíció, ennek a megtérülése nyilván attól függ, hogy mit árulnak, de ez akkor fog jól működni, hogyha olyan 5 év körül megtörténik. Az a bizonytalanság, amit eddig a magyarországi szabályozás és egyéb környezet jelentett, ezt a megtérülést ezt nem tudta garantálni. Én nagyon remélkedem abban, hogy most egy olyan időszak következik, mert egyébként Magyarországnak a kínálati piaca az nagyon sovány, és egész biztos vagyok benne, hogy van egy felvevő képes kereslet, hisz a magyarok azok általában retail költésben erősek, magyarul van jelen pillanatban olyan megspórolt, vagy olyan megtakarítás a magyar embereknél, amit retailre költenek, viszont az a spektrum, az a kínálati spektrum, ami most jelen pillanatban itt Magyarországon rendelkezésre.
Nem elég színes, nem elég gazdag, sovány, vagy
vékony. Teljesen szürke, jóval szűkebb, mint bármelyik szomszédország. Tehát Szlovákiában majdnem, hogy 50%-kal nagyobb a retailereknek a száma, meg a spektruma, tehát biztos vagyok, hogy ebbe van fejlődési lehetőség, és abban is biztos vagyok, hogy a magyarok ezt szívesen látnák. Ezt a dolgot ettől függetlenül, hál' Istennek, az a kiskereskedelmi piac, ami most jelen pillanatban itt van és rendelkezésre áll, az köszöni szépen jól működik, nyilván ennek megvannak a sajátosságai. És akkor itt ketté bontanám a bevásárlóközpontokat és a retail parkokat, vagy a retail udvarokat. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a bevásárlóközpont az egy zárt, egy épületben lévő, belső folyosós, onnan nyíló kiskereskedelmi egység.
Nagy kocka, egy nagy ajtó. Na jó, nem egy ajtó, de igen.
Igen, és a retail parkok, azok pedig leparkolunk, egy külső passzás, megválasztjuk, hogy hová akarunk bemenni. Az egy viszonylag gyorsabb, vagy praktikusabb módja a vásárlásnak.
Orientáltabb, igen. Célratartó,
igen. És például itt is volt egy óriási változás, amit a COVID hozott. A bevásárlóközpont, ugye ez egy benti zárt tér, ott egy csomó időt el lehet tölteni, sétálás, mozi, tehát ott a bevásárlóközpontban nem csak a konvencionális vásárlás van jelen, hanem azok a szórakoztatási, szociális, akár edukatív lehetőségek is, amit mondjuk egy családot bevisznek, vagy ami egy programát növi ki magát, ebben szemben a bevásárló parkokban az ember oda megy, megveszi, hazamegy.
Cipőbolt, így van, igen. Nem cipőbolt.
És ugye itt emiatt, vagy a COVID hatására azért történt egy nagy elbillenés a retail parkok irányába, illetve azoknak a látogatottságának az irányába, és ez megmaradt a mai napig. A retail parkok, azok Magyarországon is, és egyébként majdnem, hogy azt mondom, hogy egész Európában továbbra is nagyon sikeresek. Nekünk ugye a Stop Shop brand az, ami a CPI üzemeltetésében vagy tulajdonlásában van, 100%-ig bérbe van adva. Ugye 14 Stop Shopunk van az országban, hál' Istennek nincs egy hely, amit most jelen pillanatban bérbe tudnánk adni, mert azt látjuk, hogy ez a fajta vásárlási mód az emberek számára működőképes. Ezért is döntöttünk úgy, hogy például Salgótarjánba fejlesztünk egy új Stop Shopot, mert látszólag azokon a területeken, ahol a retail piac nem annyira szaturált, nincs annyi vásárlási lehetőség, ott egy ilyen termék az abszolút keresett, és a helyi lakosok számára egy kedvelt vásárlási forma. Úgyhogy mi ebben látjuk a jelent és látjuk a jövőt is. Bevásárló központ fejlesztésnek most nem biztos, hogy neki indulnék. Nem azért, mert egyébként nem áll közel a szívemhez, mert egy jó bevásárló központtal csodákat lehet csinálni, de az is látszódik, hogy egyébként az elmúlt időszaknak a gazdasági változásai, energiaválság, stb. Egy ilyen bevásárló központnak az üzemeltetését megdrágították. Belső tér, hűtés, fűtés, teljesen más.
Látjuk azt, hogy sok helyen küzdenek a négyzetméterrel, a hőmérséklettel.
Igen, tehát egy teljesen más üzemeltetési forma. Itt nekünk meg kellett újulni, nekünk is innoválni kellett, majdnem, hogy az összes bevásárlóközpontok tetejére föltettük a napelemeket, ahhoz, hogy saját energiatermelése legyen a házaknak, és ezáltal talán hosszú távon egyrészt a bérlőknek tudjunk egy jobb, vagy egy gazdaságosabb ára megoldást adni, másrészt, hogy mi jobban tudjunk üzemeltetni, tehát, hogy olyan aspektusokat kellett figyelembe venni, ami ezeket a bevásárlási formákat fenntarthatóvá teszi, vagy hosszú távon működővé teszi, de azt mondom, hogy nincs gáz, mert még érdeklődés azért van a bevásárlóközpontok irányába is.
Irodák, bár erről a műsor első felében sokat beszéltünk, hogy itt mi minden változott, de most mi látszik 26 elején?
Igen, az iroda az egy vegyes képet mutat, és itt nem tudom elkerülni azt a tényt, hogy a magyar állam és a kormányzat az utóbbi időben hozott egy olyan határozatot, hogy bármely állami cég vagy állami intézménynek állami tulajdonú irodába vagy ingatlanba kell működnie. Erre ugye elindult egy fejlesztés sorozat, irodaház fejlesztés sorozat az állam keretein belül, és külföldről egy ilyen nagyon furcsa víziót lehet látni a mi jelenlegi irodapiacunk és annak a fejlődésével kapcsolatban, hogy a pusztán piaci kereskedelmi irodaingatlanoknak a fejlesztése szinte leállt, vagy egészen minimálisra csökkent. Ezzel szemben van egy nagyon erős, több mint 300.000 négyzetméteres irodai fejlesztési hullám, amit kifejezetten az állami beruházások keretein belül történt. Ez egy ok, ami miatt egy kicsit megváltozott a dinamikája.
Mert ez a költözés folyamatos?
Folyamatos, és
hát ürülnek meg.
Ürülnek, igen, irodák. És ezért növekszik a kiadatlansága a kereskedelmi irodapiacnak, illetve azért a külföldi cégeknek a beáramlása is jóval lelassult az elmúlt időszakban. Budapest nagyon sokáig egy szolgáltató központ volt, azért, mert az itteni fiatalok vagy az itteni munkaerő beszélt nyelveket, volt elérhető munkaerő, viszonylag jó terhelhetősége volt, vagy van még mindig, csak ez a munkaerő, vagy ez a szegmens, ez egyrészt az utóbbi években telítetté vált, elfogyott ez a típusú munkaerő, másrészt pedig azok az overhead költségek, tehát az irodabérlet és az egyéb szolgáltatásoknak a költsége, ami ezzel kapcsolódott, Magyarországon megdrágult. Tehát egy shared service center, tehát egy nagy nemzetközi cégnek a háttér intézménye, mondjuk egy számlázás vagy egy HR, amíg mondjuk 2015-től 2020-as elejéig idejött Magyarországra, ma már sokkal inkább vagy keletebbre viszik, vagy északabbra viszik. Tehát most sajnos ezt a piaci előnyünket egy kicsit elvesztettük, én remélem, hogy ebben is lesz azért pozitív változás. Summa summarum, fogyott vagy csökkent az az iroda igény, ami ide áramlott Magyarországra, és ez azért befolyásolta a fejlesztés mértékét is. De hogyha meglévő bérlőkről beszélünk, akkor jön be a képbe, hogy mennyire fontos, hogy egy rugalmas, egy szolgáltatás alapú, egy bérlő igényekre szabott irodaportfóliót üzemeltessünk, és ebbe mi nyilván a CPI-nél rengeteg energiát rakunk bele, hogy a bérlő megtartás az meglegyen, és hál' Istennek az arányok azok minket igazolnak, mert azért 90% fölött van a bérlői megtartás, ami azt jelenti, hogy ha lejár egy szerződés, akkor az a bérlő a 90% fölött úgy dönt, hogy a mi portfóliónkban meghosszabbítja, és nem pedig néz más tulajdonos által üzemeltetett irodaházakat. Úgyhogy látszólag ez a munka, ez nincs hiába.
Fegyelmezett üzemeltetés, fenntartható működés és a bérlő igényekre gyorsan reagáló szolgáltatási modell, ugye? Nagyjából ez a zanzája.
Ez nagyon szépen hangzik, de baromi nehéz kivitelezni. Rengeteget kell gondolkodni azon, és egyébként egyeztetni a bérlőkkel is, illetve olyan innovatív megoldásokat hozni, amikből ezek a szép szavak kerekednek ki.
Sokkal több kreativitás kell, sokkal több kommunikáció kell, mint 5 éve vagy 10 éve, ugye?
Mondok egy nagyon gyors példát. Például az energiafelhasználás során most egy teljesen innovatív megoldáson gondolkodunk, amit úgy hívnak, hogy Demand Side Response, DSR, aminek az a lényege, hogy az irodaházainkat, azokat energiatárolóként próbáljuk meghasználni. Az azt jelenti, hogy ha az áramnak van egy negyedórás árciklusa, amikor olcsó az áram, ez általában ugye hajnali órákban van, akkor a háznak utasítást adunk, hogy az éppen az adott időjárási körülményekhez képest fűtse vagy hűtse le a házat, tehát energiát tárolunk el benne, és amikor az áram ára növekszik, akkor a teljesítményt azt lecsökkentjük. Ezzel mit érünk el? Ezzel azt érjük el, hogy egyrészt gazdaságosabban tudjuk működtetni a házat a bérlőink számára is, másrészt pedig mi egy kiegyenlítő energiaforrásként működünk a griden. Most nem akarok a részletekbe belemenni, de hogy ez az összeenergiafogyasztás szempontjából ennek pozitív hatása van, aminek egyébként van pénzügyi előnye is. De ez egy olyan gondolkodás, ami eddig nem volt jelen.
Tanulni kell.
Igen, és ebbe próbálunk, és még egy csomó ilyen példát lehetne hozni, próbálunk innovatívak, vagy a piac előtt járni ahhoz, hogy tényleg egy úttörő típusú üzemeltetést és ingatlan gazdálkodást végezzünk.
Nagyon szépen köszönöm Gedeben Mátyásnak, a CPI Hungary Country Managerének. Fél év múlva akkor szerintem megint értékeljünk majd, jó? Meglátjuk, hogy
rendben, mi történt. És köszönöm a
nagyon köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.